Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a 49. Kezer Arcon vagyunk, és bemutatom vendégünket, Gajdó Tamást, a Magyar Színház Történeti Múzeum munkatársát, és egyben meg szeretném kérni arra, hogy egy pár mondatban mutatkozzon be.
Hát tulajdonképpen az a lényeg, hogy a Színház Történeti Múzeumban dolgozom. Először 1988-ban kezdtem ott a pályafutásomat, voltam könyvtáros, aztán múzeológus, a fotógyűjteménynek a vezetője. Később dolgoztam az Akadémiai Kiadóban, aztán a Veszprém Egyetemen volt egy színháztudományi, vagy benne színháztudományi tanszék, ott tanítottam egészen 2002-ig, és 2002 óta ismét a Színháztörténeti Múzeumban dolgozom. Hát inkább 20. századi magyar színháztörténettel foglalkozom, azzal is inkább a század első felével, 1900-tól 1945-ig. Szerkesztettem két színháztörténeti kötetet, a Magyar Színháztörténet 1873-tól 1920-ig, illetve a Magyar Színháztörténet 1920-tól 1949-ig címűt, ebbe jó néhány fejezetet írtam is. És hát a legelső nagy munka, amiben részt vettem, az 1994-ben megjelent Magyar Színház Művészeti Lexikon. Tehát tulajdonképpen ezek a legfontosabb művek, amikkel foglalkoztam, vagy amelyek ebben a témában megjelentek.
És hogyan vált a hobbijában? Mert úgy gondolom, hogy nem csak a munkájáról van szó, hanem egyben a hobbijáról is.
Hát ez egy érdekes dolog, hogy valahogy a drámai művek jobban foglalkoztattak, mint mondjuk a regények vagy a versek, és akkor magyar történelem szakot végeztem, és a szakdolgozatomnak az volt a téma, hogy Molnár Ferenc dramaturgiája és előzményei, tehát hogy a Molnár Ferenc hogyan csinálja a színpadi szituációkat, hogyan mozgatja a szereplőket, ezt ugye a francia elődöktől látta, és hogy a franciák azok nem tudták olyan jól, mint ahogyan ő. És amikor ezt a dolgozatot írtam, akkor közben természetesen szóba kerültek színházi előadások, ezeknek a drámáknak a bemutatói 1902-től 1938-ig körülbelül ez volt a korszak, és akkor jó néhány olyan jelenséggel találkoztam, amely éreztem, hogy az tulajdonképpen még nincsen megírva, vagy még nincsen feltárva, vagy nem kutatják. Ugye hát volt itt egy nagyon erőteljes váltás a magyar színháztörténetben 1949-ben is, szinte vannak olyan alkotók, amelyekkel hát én kezdtem el újból foglalkozni, mert nem nagyon tudtak róluk, illetve akik tudtak róluk, azok nem beszéltek, nem illett beszélni, vagy nem akartak róluk beszélni. Tehát így kezdődött ez az egész. És akkor nem messze tőlünk az Aréna úton volt, a Dembinszki út és az Aréna út sarkán volt egy építőipari munkások szakszervezetének a székház, és abban volt egy színház 1912-ben, az volt a neve, hogy Új Színpad, és hát ez a színház 3 hónapig állt fönn, és ez alatt a 3 hónap alatt jó néhány előadást bemutattak, ennek megvoltak a plakátjai, megvoltak a könyv, ahogy miket játszottak, darabok, és hát akkor ezzel kezdtem, hogy ennek a jelenségnek akartam a hátterét föltárni, és akkor ez volt az első ilyen próbálkozás a Molnár Ferenc mellett, tehát egy ilyen nagyon commerce előadásokat is néztem, a Víg Színházi előadásokat, a Magyar Színházi előadásokat, és azzal szemben, hogy mondjuk egy ilyen alternatív, ma úgy mondanánk, hogy alternatív színjátszás, de hát persze akkor ugye ezt inkább kísérleti színháznak, vagy irodalmi színháznak nevezték, hogy akkoriban milyen lehetőségei voltak ennek. És akkor kiderült, hogy a közönség az több százszor megnézte a Molnár Ferenc darabokat, és mondjuk ide a Liget sarkára pedig egy Schnitzler vagy egy Strindberg darabért hát nem nagyon jöttek ide, hanem inkább nem, szóval hát csődbe mentek ezek a próbálkozások, és aztán tulajdonképpen jó néhány ilyen színháznak a történetével is foglalkoztam. Tehát így lett a hobbim, hogyha lehet ezt mondani, és akkor hát szerencsésen találkozott ez a munkámmal.
Mint említette, ugye az 1900-as évektől foglalkozott behatóan a magyar színjátszással, de hát a mai beszélgetés témája a magyar színjátszás története. Én azt szeretném kérni, hogy úgy vázolja fel, hogy hogyan is indult be, és csak egy-két mondatban legyen szó a Magyarországon történő más nyelvű színjátszásról, tehát inkább szorítkozunk a magyar nyelvű színjátszásra.
Hát a magyar nyelvű színjátszás az körülbelül 200 évre tekint vissza. Tehát azt lehet mondani, hogy az első hivatásos társulat, amely azért jött létre, kifejezetten azért jött létre, hogy előadásokat tartson, az 1790-ben alakult meg. Ennek a társulatnak az egyik fő egyéniségét úgy hívták, hogy Kelemen László, és ezért ezt a társulatot a Kelemen László-féle társulatnak hívják, és Kelemen Lászlóról, mint az első magyar színházigazgatóról beszélnek. Természetesen ennek a kezdeményezésnek voltak azért előzményei. Itt elsősorban a német előadásokra gondolok, amelyeket a német polgárság városaiban rendszeresen tartottak, Németországból és Csehországból érkezett vándortársulatok, illetve a főúri színjátszásra is gondolok, ahogy a 18. században már a nagy kastélyokban opera előadásokat rendeztek, de ezeket mindig francia, olasz, német nyelven báb előadásokat rendeztek, tehát nemzeti, azaz magyar nyelvű színjátszás 1790 előtt nem létezett. Vannak olyan elképzelések, hogy már jóval korábban, az 1670-es években van egy engedély, amelyet egy Felvinci György nevű erdélyi literátor ember kap, hogy ő előadásokat tartson, de arról egyáltalán nincs adatunk, hogy ő élt is ezzel a lehetőséggel. Tehát azt tudjuk, hogy Kelemen Lászlóék 1790-ben, október 25-én és október 26-án tartottak két előadást, az egyiket Pesten, a másikat Budán, és azután 1792-től 1796-ig rendszeresen játszottak ebben a két városban. Jó időnek kellett eltelnie, amíg Pesten állandó színház létesült, ezt jóval megelőzte a kolozsvári, mert az első magyar pesti társulattal szinte egy időben Kolozsvárot is alakult egy színész társaság. Na most Kolozsvárot egy kicsit más volt a helyzet, hiszen nem ugyanazok a társadalmi rétegből származó emberek pártolták a színházat, mint itt. Itt általában a vármegyei nemesség volt a színháznak, a közönségének a bázisa, Erdélyben pedig az arisztokrácia, tehát ott egy ilyen főúri magántársulat jött létre, és aztán ez a társulat átjött, akkoriban úgy mondták, hogy kirajzott Magyarországra is, és Magyarországon is például Debrecenben tartottak előadásokat. Tehát azt érdemes megjegyezni, vagy azt érdemesen hát talán szem előtt tartani, hogy az első állandó színház Kolozsváron 1821-ben alapult meg, tehát amikor egy olyan épületben játszottak, amelyet eredetileg színháznak szántak, és Pesten pedig 1837-ben nyílt meg a Pesti Magyar Színház. Említettem a német társulatoknak a megjelenését, Pestnek olyan jelentős számú német polgár volt a lakosa, hogy a német színház jóval előbb megnyílt, a mai Vörösmarty téren állt, és csak 1847-ben leégett, és akkor aztán ideiglenes német színházakat is létesítettek, volt egy a mai Deák téren, és aztán volt valahol ott az Operaház mögötti részen, úgy nevezték azt az utcát, hogy Gyapjú utca, a városrendezés miatt ez az utca eltűnt, tehát ott teljesen átrendezték azt a részt, de tulajdonképpen a német színház majdnem, hogy az első világháború után is még életképes volt, hiszen az Orfeumokban is játszottak német nyelven, hogy a Víg színházba érkeztek német társulatok, és ott tartottak előadásokat, tehát a német színjátszás az egészen a 20. század elejéig tartotta magát a fővárosban. Ami a vidéket illeti, a nagy vidéki városokban, hogy arról is ejtsünk szót, ott a magyar állam adminisztratív eszközökkel gátolta meg azt, hogy a német színjátszók nagyobb teret hódítsanak maguknak, ezt úgy tették meg, hogy elrendelték, hogy télen, tehát amikor az emberek zöme ráért, hogy a színházat látogassa, télen csak magyar előadásokat tartsanak. Például Pozsonyban, vagy Temesváron, ahol ugye nagyon kevés magyar ajkú lakos élt, és a színház az mindenhol hozzájárult ahhoz, hogy a lakosság megtanulja a nyelvet, illetve hát, hogy ebből a német polgárságból magyar polgárság legyen. Tehát ezt mondják, hogy Pesten a Népszínházban Blaha Lujza tevékenysége, vagy a Blaha Lujza kultusza vezette az embereket arra, hogy a magyar nyelvű előadásokat megnézzék, és a magyarul énekeljék a dalokat, és hát a vidéken pedig mondjuk volt egy Krecsányi Ignász nevű igazgató, aki nagyon színvonalas előadásokkal, opera előadásokkal is elhódította a közönséget, a német társulatot. Tehát mondom, persze, hát ez az is hozzájárult, hogy megtiltották például. Nagyon érdekes, hogy Sopronban egy német származás vagy német polgárokból álló tanács önmagán, tehát nem arról volt, hogy a magyarok megakadályozták Sopron vagy német előadást, hanem maguk a németek mondták azt, hogy magyar előadásokat akarunk, és nem németet. Tehát nagyon tudatos volt ez a magyarosítási kedv, vagy az, hogy ők magyarokká váljanak. Tehát ha visszatérünk a 1837-es Pesti Magyar Színház megnyitásához, akkor tulajdonképpen Pesten már 1817-től kezdve a Várszínházban folyamatos előadások vannak, és tulajdonképpen ez az 1837, ez csak annak a dátuma, hogy akkor még úgy gondolták, hogy egy ideiglenes színház épületet avatnak, és ott a Pest megye pártfogásában álló magyar társulat előadásokat tart. Ezzel tulajdonképpen lezárult a vándorszínészetnek a korszaka, amelyet mondjuk a Kelemen László társulat fölbomlásától kezdve, 1796-tól kezdve számolhatunk 1837-ig. Ez a vándorszínészet az egyik legérdekesebb, legizgalmasabb, legheroikusabb része a magyar színház történetnek. Ennek vannak persze magasztosabb pillanatai is, amelyeket mondjuk leírnak Jókai, vagy aztán később a Dériné életében készített filmben megvalósítanak, vagy maga Dériné is leír a naplójában, és aztán sajnos vannak olyan pillanatai is, amikor hát azt látjuk, hogy a társulat az bizony nem a legjobb erőkből áll, nem tudnak minden darabot eljátszani, ezért aztán vagy egy részletet játszanak el, vagy egy keresztmetszetet, vagy valamiféleképpen egy ilyen táblára lerajzolják a jeleneteket, és csak mutogatják, és csak kísérik. Tehát van sokféle a vándortársulatoknak a működését, sokféle jelenség kíséri, és hát vannak olyan leírások is, ezt nem nagyon szokták említeni a szakirodalomban, hogy bizony a színjátszást ilyen a pénzszerzésnek, vagy egy ilyen burkolt kódulásnak is felhasználták, tehát hogy egy gyermekkel megjelent ott valaki, és hát ami nem nagyon sokban különbözött mondjuk egy cirkuszi, vagy nem tudom milyen produkciót mondták, ami tulajdonképpen hát a művészettől nagyon, nagyon távol.
Jó, akkor most az lenne a kérésem, hogyha van kérdésetek ehhez a témához, tehát ez az időszakhoz, akkor azt most tegyétek fel.
Szeretném kérdezni, hogy mit lehet tudni arról a bizonyos Balatonfüredi Színházról, amit Ötvös Károly az Utazása Balaton körül című könyvében leír, nem tudom, ki ismeri ezt a csodát, de a magyar irodalomnak az egyik legszebb darabja, igaz, Okoska?
Így van.
Ez a rádióban ment, ha jól tudom, ugye?
Tessék?
Rádióban
ment. Is, és így is, úgy is, amúgy is. Most már a Brey könyvtárban is olvasható, mondta Erika. Egy nagyon-nagyon szép könyv, és ott nagyon szépen leírja a színház építését, hogy munkás emberek adtak össze, szinte közadakozásból készült az egész. Ezt így leírta, de mit lehet erről tudni, mint hát, színházról?
Hát azt lehet tudni, hogy ez egy kicsit Ötvös Károly nagyon megszépíti az eseményeket, de tulajdonképpen ez valóban úgy volt, hogy ott Balatonfüreden, azzal a céllal, hogy ott egy nemes szórakozást adjanak a fürdő vendégeknek, ezért egy állandó színház megalapítására törekedtek. És tulajdonképpen ugye a Vándor színjátszás korában nagyon sok olyan elképzelés volt, hogy valamilyen központtal állandósítsák azt a színtársulatot, tehát hogy egy folyamatos játszást biztosítsanak, folyamatos fejlődést, egy folyamatos repertoár kialakítását. Tehát ugye egy színházi előadást nagyon nehéz úgy megtartani, ha bizonytalan a jövő, ha a társulat szétszíled, újjá alakul. És ötvös Kisoldi Károlynak az volt az elképzelése, hogy ott egy ilyen dunántúli színjátszó társaságot, egy dunántúli színházi központot a Zala megyei nemesek támogatásával létrehoznak, és ez Balatonfüred volt erre a legalkalmasabb, hiszen Balatonfüreden időről időre jelentős magyar anyanyelvű közönség gyűlt össze. És ott leírják, ugye, akik vannak ilyen balatonfüredi naplók, meg korabeli újságcikkek, hogy nagyon nehéz volt ezeket az embereket szórakoztatni. És jöttek ugyanoda a színészek, de hát a nyári melegben, ugye hát a Balaton este, tehát nem voltak olyan jók a körülmények, tehát mindenképpen egy színházat akartak építeni. Na most én most itt fejből nem tudom nagyon elmondani ennek a színház építésének a körülményeit, de még a Tihanyi apátság is, a Tihanyi apátság is részt vett ebben a munkában, mert azt hiszem, hogy a Tihanyi apátságé volt a telek, amelyen ez a színház aztán elkészült. Na most a színház, ugye ezen a színházon volt az a halhatatlan mondat, amelyet aztán mások is felhasználtak, hogy hazafiságot a nemzetiségnek. Tehát ennek egy ilyen klasszicista timpanon volt a színháznak a homlokzatán, és ott oda írták ezt ki. Később 1861-ben, amikor a Budai Népszínházat megnyitotta egy Molnár György nevű zseniális rendező, ugyanezt a jelmondatot írta ki erre a színházra is. Itt ebben a Balatonfüredi Színházban egyszer megfordult Egressy Gábor, aki Petőfi Sándornak nagyon jó barátja volt, illetve hát mint a 48-ban kormány biztosként is tevékenykedett, és Törökországba emigrált, ez az a bizonyos Egressy Gábor, aki tulajdonképpen az egyik legjelentősebb magyar színművész. Ő azt mondta, hogy hát egy kicsit elsiették ezt a színházat, és nem túl szerencsés a színháznak a belseje, az öltözők szűkek, tehát hogy ott ő mint szakember nem volt olyan jó véleménye erről a színházból, de a balatonfürediek valóban nagyon, nagyon szerették. Most jelent meg egyébként egy nem olyan régen egy könyv, most hirtelen akartam mondani a szerző nevét, persze ilyenkor Hudi Józsefnek a tollából, aki összegyűjtötte mindazokat a dokumentumokat erről a színházról, amelyek a levéltárakban lappantak, és ebből nagyon szép kötetet kiadott, kiderül, hogy milyen társulatok játszottak, miket adtak elő, milyen előadásokban maradtak fönn színlapok, és hát hogy valójában ez egy ilyen mellékösvénynek kell tekintenünk, vagy egy ilyen tulajdonképpen hát abban a küzdelemben, vagy abban a tevékenységben, vagy abban a folyamatban, hogy az ország fővárosában, vagy az ország egyik legjelentősebb városában, Pesten egy állandó színházat építsenek, azt egy kicsit eltérítette Kisoldinak ez a vállalkozása. De egyébként a színház az ugye hosszú ideig fönnállt, és hát nem is tudom, valamikor a 80-as években bontották le végleg, többször nem is bontották le, hanem csak bezárták, és építettek egy új nyári színházatot Balatonfüreden.
Jó, ehhez az időszakhoz van még valakinek kérdése?
Most a Balatonnál, nem tudom, az ilyen, mert ugye a színház, meg a bál, meg a különféle kulturális rendezvények összefüggenek, hogy például az Anna Bál az mennyiben függ össze? Mennyiben függ össze? Mert azt hallottam, hogy ott is volt egy színház, és hát valaki a lányának a tiszteletére csinált ezt az Anna Bált, mert őt is Annának hívták, és akkor hát ott legalábbis hát vagy ott, vagy ahhoz közel egy helyen igen, tartották az első Anna Bált. Ennek a történetéről mit?
Az Anna Bál nem a színházban tartották,
de
ahhoz közel, igen. Tulajdonképpen ez a Balaton, ez a Balatonfüred, ez egy nagyon jelentős kulturális és egy ilyen szórakozási központ lett ott a Balaton parton. Tehát ugye ott van a Jókai villája, nem messze ettől a helytől.
Egyik ismerősöm azon dolgozik az újításon, dolgozott.
Igen, és ugye ott írt az Aranyembert Jókai, nem messze tőle volt, vagy van Blaha Lujza nyaralója. Tehát ez a Balatonfüred egy nagyon divatos fürdőhely volt, nem csak a fürdés miatt, hanem ugye a gyógyvíz tehát ilyen kúrákat tartottak, és a gyógyulni vágyók messze földről jöttek, tehát nem csak Magyarországról, hanem Európából, más országokból is, hát ugye nyilván elsősorban Ausztriából, és hát persze ez egy más jellegű kulturális rendezvény volt, mint a színházi előadás, de valójában összefüggött minden, tehát ott egy ilyen nagyon hát virágzó város alakult ki, amelyet egyébként most ugye megújítottak, nem csak a Jókai villát újították föl, hanem ott csináltak egy várostörténeti múzeumot, van egy Vasari villa nevű hely, amiből egy nagy galéria, tehát egy szép egy képzőművészeti múzeum lett, tehát ott képzőművészeti tárlatokat rendeznek, és ott ezt az egész sétányt, a hajóállomást teljesen felújították, és egy nagyon-nagyon kellemes kiránduló helyé tették, vagy nem tudom, hogy egy ilyen nyári szórakozó helyé, üdülő helyé, vagy nyaraló helyé.
Mik tették lehetővé az, hogy Magyarországon beindult a színjátszás, tehát hogy egyre több színház keletkezett? Gondolom itt a 67-es kiegyezésnek is szerepe lehetett, illetve annak, hogy Buda és Pest egyesült és nagyvárossá vált.
Hát igen, ugye a színházhoz két dolog kell, hát elsősorban ugye közönség, és ha megvan a közönség, akkor kellenek színészek vagy társulatok. Na most, hogy ilyen sok társulat lett, annak egyik okát én abban látom, hogy hát ez egy tulajdonképpen egy ismeretlen terep volt, tehát ezt meg lehetett hódítani, a közönséget színházba csalogassák, ez nagy kihívás volt, és ugye ez mindenki úgy gondolta, hogy ez neki majd sikerülni fog. Nem nagyon volt más szórakozási lehetőség, mint a színház, és hát Magyarországon ez ugye szabad pályának számított, nem kellett hozzá nagyon előképzettség, nem kellett hozzá vagyon. Hát az igazgatónak kellett, hogy valami kis tőkéje legyen, de mondjuk a tagságnak nem, hiszen egy-két ruhával, vagy egy-két cipővel, tehát azért beállhattak színésznek. Ami pedig a színháznak a virágzásához vezetett, az, hogy ugyanolyan tőkés vállalkozásra vált, mint bármi más. Tehát a 67-es kiegyezés nyomán, ugye magyarok vagy Budapest egyszerűen olyan méretekben fejlődött, olyan az amerikai városok, és hát ugyanúgy, ahogyan ezek a kerületek megteltek lakosokkal, akkor ugye minden kerületbe vagy minden részre egy színházat akartak a színház igazgatók. Ugye akkoriban nem volt az divat, még a tömegközlekedés nem volt annyira fejlett, hogy valaki mondjuk Újpestről a Nemzeti Színházba járjon. Ezeknek a Újpest, Kispest, Rákos, tehát ezeknek a Budapestet körülvevő városoknak, vagy peremvárosoknak nagyon sokáig önálló társulatuk volt, még a 20. század első felében is. Tehát el kellett menni a közönséghez, és ezért aztán kinézték ezeket a városrészeket, és egy alkalmas helyen színházakat alapítottak. Most a másik oka az volt annak, hogy újabb és újabb színházak alakultak, hogy a Nemzeti Színháznak kicsi volt a nézőtere, és a repertoárt pedig meghatározta az, hogy magyar nyelven kellett játszani, és hát azért a Nemzeti Színháznak mindig volt egy olyan feladata, hogy kortárs magyar műveket, igényes kortárs magyar műveket mutasson be, a világirodalom klasszikusait mutassa be, és a kortárs európai irodalom jeles alkotásait. Tehát voltak olyan színjáték típusok, amelyek nem fértek ide be. Például a francia bohózatok, hogyha egy kicsit már olyan műkerült színpadra, amelyben volt valami ilyen neve, vagy pikás dolog, igen, vagy valamiféle, akkor azt már ugye az újságban cikkeztek róla, és azt írták, hogy ez a Nemzeti Színháznak a műsorában nem való. Illetve hát volt még egy másik színjáték típus, az opera, amelyet ugye kezdettől fogva a Nemzeti Színház műsorára tűztek. Tehát a Nemzeti Színházban nem csak prózai előadásokat adtak 1837-től, hanem operákat is, egészen 1884-ig, amíg megalakult az Operaház, és az Operaház akkor az egész operai műsort átvállalta. Na most az opera mellett volt még egy ilyen színjáték típus, ez a népszínmű, amely az 1840-es évektől kezdve divatos a fővárosban. Ugye a Szökött katona, a Csikós, tehát Szigligeti darabjairól van elsősorban
meg
szó.
Meg
a Lilionfi, igen, az is népszínmű szerű. És aztán ugye aztán vannak ennek a népszínműnek későbbi képviselői is. És hát úgy gondolták, hogy ennek a népszínműnek egy önálló hajlékot kell csinálni, egy önálló színházat, és az első olyan színház, amely nem kifejezetten állami támogatással működött, hanem valamennyire magántőkét is bevonták, ez a népszínház lett, amely a Blaha Lujza, hát akkor nem Blaha Lujza térnek hívták nyilván, hanem a Népszínház utca se Népszínház utca volt, hanem nem jut eszembe, hogy mi volt annak az eredeti neve. Tehát ott építették föl, ahol a mai Blaha Lujza tér áll, ezzel a Fellner és Helmer bécsi színházépítő céggel, egy óriási nézőterű olyan színházat, ahova tömegesen lehetett a közönséget leültetni, sőt volt állókarzat is, és ebben a színházban természetesen nem a népszínművek töltötték meg ezt a színházat, hanem akkor már ugye volt egy másik nagyon népszerű műfaj, az operett, és ebből is az angol és a francia operettek kerültek a Népszínházba színre, illetve kitaláltak egy olyan dolgot, hogy ami a közönséget tulajdonképpen teljesen elkápráztatta, nem is nagyon kellett hozzá tudni magyarul, mert ezt úgy nevezték, hogy látványosság, aminek az volt a lényege, hogy nagyon sok díszletváltás volt, és olyan optikai trükköket csináltak a színpadon, amelyet az emberek nem nagyon láttak. Tehát Franciaországból hoztak ilyen optikai készülékeket, amivel vetíteni lehetett a színpadon, és egyéb trükköket lehetett véghez vinni, illetve hát a világítást is akkor már alkalmazták, bár még villanyvilágítás ugye nem nagyon volt, az csak az 1880-as években vezetik be valahogy, akkor csinálják meg a villamosságot, addig légszesszel világítottak ezekben.
Vagyis gázzal.
Hát gázzal, igen.
Én csak akkor még légszesznek mondták, de hallottam elnézést, hogy még ezt betudom, hogy volt olyan, aki ilyen elég erős embereknek kellett lenni, hogy hát valahogy a tömlőt úgy stabilan tudják rögzíteni, és volt olyan, amikor hát valaki úgy döntött, hogy ráül, és akkor amikor ráült, hát akkor még ugye kicsit kockázatosabb az akkori gumitömlők, hát más még akkor, most már nem abban van, de a gáz, de akkor még úgy volt, és hát bizony volt, hogy felrobbant, azt elszállt, ugye, tehát ilyen esetek voltak.
Hát igen, és ugye az is volt, hogy ha nem jól osztották be a légszeszt, vagyis a gázt, akkor ugye a darabnak előbb véget kellett vetni, mert hát ugye a közönség sötétben nem tudott kimenni.
Hát igen, és meg akkor nem látták a darabot.
Igen. És akkor figyelték, hogy mikor van, és akkor egyszer csak azt mondták, hogy akkor legyetek egymást, hogy jássuk a panatyara, lement a függöny is, és kész. És a közönség meg nem tudta, hogy mire vélni a dolgot.
Tehát ugye kellett villany.
Hát igen. Tehát voltak ilyen események is, tehát amikor a villany bevezették, ugye az nagyon sokat. Hát a látványnak ugye az meghatározó volt, tehát a népszínházban, tehát akkor ezeket játszották. Na most a 1875-ben nyílt meg ez a népszínház, akkor ugye beszéltünk erről a dologról, hogy a német színházak leégett 1847-ben, aztán volt egy ideiglenes német színház, és volt a Gyapjú utcában is egy német színház. A Gyapjú utcában pedig szintén leégett a német színház épülete. Ez valószínű, hogy fölgyújtotta valaki, egy ilyen nacionalista magyar. Vagy
hát igen, alig ha véletlen volt az a sorozat, hogy szerintem többször is lehet. Nem tudunk róla. Vagy lehet, hogy valahol van valami dokumentum.
És akkor úgy döntöttek, hogy csinálnak egy olyan színházat, ahol lehet idegen nyelvű előadásokat tartani, mert a Nemzeti Színházban meg tilos volt. Tehát a Nemzeti Színházban csak magyarul lehetett játszani. És ekkor alapítják meg a Vígszínházat 1896-ban, május 1-én nyitják meg, Jókai Mórnak egy darabjával, és utána pedig francia bohózatok sorával tartják évben a közönség érdeklődését, illetve hát ezekkel a német társulatokkal jön a Burgtheater, de jönnek olasz színészek, jönnek francia színészek, tehát a Vígszínházban az évadnak a felében tarthattak idegen nyelvű előadásokat, de aztán a Vígszínháznak nem ez lett a sorsa, hogy idegen nyelvű előadásokat tartsanak, hanem inkább az, hogy a francia bohózat mellett hamarosan megjelentek a magyar polgári drámaírók művei, tehát Bródy Sándor, Molnár Ferenc, Lengyel Menyhért, Szomori Dezső, Szép Ernő, Heltai, tehát ezeket a szerzőket, illetve hát a Vígszínházban is kísérleteztek azzal, hogy mondjuk Csehovot játszanak, vagy George Bernard Shaw-t játszanak, de nem ez volt a jellemző. Akkor még a színház alapítása sorába tartozik 1897, a Vígszínház, ugye a Vígszínház az ott állt, ahol ma is a Vígszínház állt, tehát a Lipócvárosban, a Nagykörúton, a Nagykörútnak a megépítése és a Vígszínház felépítése az egy időben történt. Egy évvel később a mai Hevesi Sándor téren, tehát az Erzsébet városban, az Izabella téren nyílt meg a Magyar Színház. Ezt ugyanaz az érdekeltség vezette, amelyik a Népszínházat, tehát Rákosi Jenő és családja, és aztán 1903-ban pedig megnyitják a Király utcában a Király Színházat Bőti László vezetésével, amelyik pedig csak operettet játszik. És akkor tulajdonképpen hát a nagy színjáték típusoknak megvan a színháza, tehát a nemzetibe a klasszikusoknak, a magyar szerzőknek, a Vígszínházban a bohózat, a vaudevillek, a polgári magyar dráma. A Magyar Színházban elkezdenek játszani modern drámai műveket 1907-től, tehát mondjuk bemutatják a Per Güntöt, vagy bemutatják a Hamletet, tehát egy ilyen nagyon érdekes prózai színház alakul, és a Király Színházban pedig operetteket játszanak. És aztán még azt kell elmondani, hogy a század elején építettek jó néhány Orfeumot és Mulatót, és ezek is mind-mind színházakká alakulnak. A 1910-es évek végétől kezdve tulajdonképpen a 30-as évek elejéig nagyon sok féle színház alakul. Na most ugye úgy kell elképzelni ezeket a színházakat, hogy elsősorban azért a profit vagy a megélhetés hajtja azokat az embereket, akik ezt vezetik, de természetesen a közönségnek az igényei határozzák meg, hogy miket játszanak. Mert ezek nem úgy játszanak, mint a Nemzeti Színház, hogy a repertoárt játszik. Az azt jelenti, hogy tulajdonképpen a Nemzeti Színházban akár minden nap más és más előadást került színre. Tehát a Nemzeti Színházat úgy képzeljük el, mint mondjuk ma egy videótárat, hogy akármit le tudunk venni ezek közül, a kazetták közül be tudjuk tenni és meg tudjuk nézni. És a Nemzeti Színházban pedig alkalmasak voltak a színészek arra, hogy bármelyik darabot egy-két próbával bemutassanak, amelyeket persze hát már egyszer előadtak. Tehát azért, és a Nemzeti Színház így játszott, hogy mondjuk 5 vagy 6 estén 4-5 darab került színre. A magánszínházakban pedig úgy játszottak, hogy bemutatták a darabot, és amíg sikeres volt, azt játszották egy húzamban, illetve ha már nem volt olyan nagyon sikeres, akkor bemutattak egy másikat, és akkor mondjuk azt felváltva játszották. A 30-as években a Vígszínházban már 3-4 darab is műsorom volt, mert olyan nagy volt a társulat, illetve hát olyan ügyes.
Már egy évadban?
Vagy hát igen, egy évadban, úgy értem, igen, hogy egy évadban mondjuk már, hát mondjuk több bemutatót tartottak, de mondjuk egyszerre egy évadban. Mm. Tehát ha mondjuk megnézzük a Vígszínház műsorát, akkor ma azt látjuk, hogy majdnem minden este más van. A 30-as években mondjuk az volt, hogy 2-3 darab váltakozott egyszerre. És akkor abból lehetett tudni, hogy ez az új bemutató, mert ezt többször játsszák, az egy régebbi, mert az csak délután játsszák, vasárnap délután megint egy olyat játszanak, ami már tényleg nem annyira érdekes, azokat csekélyebb helyárakkal csináltak akciókat, hogy ketten bemehettek egy-eggyel, tehát nagyon érdekes volt a közönség szervezése és az egésznek a finanszírozása. Az volt a lényeg, hogy annyira rentábilis legyen, hogy eltartsa, tehát hogy ne fizessenek rá. Na most ezt nagyon nehéz volt meghatározni, hát azt mondják, hogy ha 2/3 részt megtöltötte a közönség a színházat, azzal még lehetett operálni, hogyha a kétharmad alatt volt a nézettség, akkor már azt levették azt a darabot, mert nem volt értelme.
Ide kapcsolódna egy kérdésem, hogyha már ennyi színházban, akkor meg is kell tölteni színészekkel. Mikor és hogyan kezdődött el Magyarországon a színészképzés?
Hát a színészképzés eleinte egymástól tanulnak a színészek. Tehát mondjuk a vándor színészet korábban nincs még színészképzés. Vagy a legkiválóbb alakok, mondjuk Egressy, kimennek Párizsba, előadásokat néznek, kimennek Bécsbe, előadásokat néznek, magánórákat nem nagyon vesznek színészektől, egymástól akarják ellesni. 1861-ben alakítják meg a színészeti tanodát, a mai Színház és Filmművészeti Egyetemnek az elődjét. Tehát tulajdonképpen a színészképzés innét számíthat. 1863-ban alapítják meg. Ez elsősorban a Nemzeti Színháznak utánpótlás, vagy ebben a színészeti tanodában a Nemzeti Színház tagjai tanítanak, a növendékek a Nemzeti Színházba statisztálnak, és akkor akik végeznek, azok a Nemzeti Színház tagjai lesznek, de aztán később már ugye olyan nagy számú a színészek, akik ott végeznek, hogy vidékre is mennek, és vidékre is leszerződnek. Ez a úgynevezett Színművészeti Akadémia, ez úgy nézett ki a tanrendje, hogy volt egy előkészítő osztály és két évfolyam. Tehát 3 évig tanultak a színészek. Úgy kell elképzelni, hogy vagy verseket tanultak, vagy már darabokat, tehát jeleneteket csináltak, és darabokkal vizsgáztak az évad végén, és tulajdonképpen hát már ugye megtanultak olyan szerepeket, amelyeket aztán mondjuk vidéken játszhattak, vagy a Nemzeti Színházba is. A repertoáron szereplő darabok beléphettek, vagy átvehettek szerepeket.
Mennyire volt jellemző, hogy nők jelentkeztek? Tehát volt-e a kornak egyfajta elítélő voltja?
Elítélő persze az volt, de azért jelentkeztek nők is. Tehát mondjuk, hogyha az emancipációs törekvéseknek a tükrében figyelemmel kísérjük a színházat, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyon jelentős szerepe volt annak, hogy a női egyenjogúság az mondjuk Magyarországon hát nem gyerekcipőbe járt, hanem egy kicsit jobb volt a helyzet, mint másút. És ezben a színésznők sokat tettek, vagy a színésznők sokat elértek. Tehát egyrészt jártak az akadémiára, szigorúan elkülönítve a fiú növendékektől, még a kezdeti időkben, illetve hát a színésznői pálya az nem volt annyira elítélt, mint mondjuk másút. Tehát voltak, akiket elvettek, arisztokraták, vagy mondjuk Jókai elvette feleségül, mondjuk a Labolfalvi Rózát, tehát az volt, persze tudjuk, hogy mekkora botrány volt, de azért mégis ez a házasság megkötetett, és hát tulajdonképpen Labolfalvi Róza ezzel egy másik társadalmi körbe, egy ilyen szellemi körbe került, és tulajdonképpen ezzel a színháznak a társadalmi megítélése is javult, hiszen a színháznak nem csak a nőket ítélték el, a színészek lettek, a férfiakat is ugyanúgy. Tehát az egészen, ugye azt mondták, hogy a magyar az nem komédiásnak való, és tulajdonképpen hát ezt nem is erkölcsös, hogy van, hogy ilyeneket csináljanak, és hogy sokkal jobb lenne, az emberek se színházba járnának, hanem inkább biliárdoznának, vagy valami társasjátékot űznének, az a szabadidő hasznos eltöltésének sokkal jobb módja, mint színház előadások látogatása. Tehát azért és hát tegyük hozzá, hogyha mondjuk a színésznői karriereket vizsgáljuk, akkor mindig van a háttérben valami olyasmi, hogy elszegényedik a család. Beszélnek arról, hogy ez a színésznő, ez bárói családhoz származik, az a színésznő. Ott lehet, hogy a címek megvannak, de amúgy már nincsenek nagy vagyonok. Tehát, és aztán a színésznő az családfenntartóvá válik, hiszen tegyük azért hozzá, hogy a színészi pálya azért is vonzó volt, mert azért viszonylag jó jövedelmet biztosított. Természetesen nem a vidéki másodrangú társulatokba tengődő művészekre gondolok, hanem mondjuk a Nemzeti Színház tagjaira, akik állandó fizetést kaptak, szabadságuk volt, nyugdíjintézet volt, és hát egy aránylag jó gázsit, de hát a magánszínházakban is nagyon jó gázsit fizettek, nyilván csak addig, amíg játszották a darabokat.
Jó, van egy való kérdésetek?
Igen, nekem van egy kérdésem. Volt egy úgynevezett Bercik Árpád, ismerősen
neve? Okay, nevét tudom, igen, de most aztán nem
csak mondom. Ennyit?
Hát vannak darabjai, igen.
Vannak. Nálunk a könyvtárban, az Ajtósi Dőrás Sori Vakok iskolájában nagyon sok színdarabja volt. Én nagyon sok színdarabot olvastam általános iskolában, már Shakespeare mindenfélét. És csak ennyit tud róla?
Hát körülbelül igen.
Ez is valami, köszönöm.
Na és Angéla, te mit tudsz róla, mert te olvastál?
Csak az, hogy olvasat, hát olyan, hogy is mondjam, a mai ésszel gondolva már olyan butaságok voltak.
De gyerekként megérinted?
Azt hiszem, hogy a századforduló idejében élhetett ő, nem?
Hát igen, a múlt század végén, igen. Tehát a
19.
század, 20.
Ezt
század.
Én is kisüttettem a magyar tanárbácsival.
Nem tudom most a darab címeket mondani.
Az ördög se tudja, mert 61 éves vagyok, olvastam.
De nem volt olyan nagyon jelentős, hogy
nem,
nekem is van otthon egy ilyen füzetem, hogy Bercik Árpád drámáiról, mert azért a kortársak azért foglalkoztak vele. De én azt hiszem, hogy én talán egyet sem olvastam Bercik Árpádtól. Hát akkoriban ugye nagyon, hát, hogy mondjam, majdnem mindenki darabot akart írni, vagy a Nemzeti Színház műsorára jó néhány olyan darab kívánkozott, vagy darabhiány volt, és sok mindent bemutattak a Nemzeti Színházban. Ezt gondoljuk csak bele, hogy ugye mondtam, hogy majdnem minden nap új újdonságot kellett játszani, tehát nem is győzték a fordítást. Például a Szigligetinek is több száz darabja van, aki mondjuk nem is tudjuk, hogy írt vígjátékot, történelmi drámát, tragédiát, tehát mindenféle, nem csak népszínműveket írt.
A darab maradt fönt, egy 5-6, nem is több,
hát, ja, megvannak ezek a darabok, csak nem ismerjük, mert nem játsszák. Hát Bercik Árpáddal ugyanez lett a helyzet. Tehát tulajdonképpen ugye azért nagyon nehéz színházról beszélni, mert ugye minden korszakban más-más műsor réteget lát a közönség. Tehát ha ugye itt említettük mondjuk Bercik Árpád nevét, akkor a 19. század végi közönség jól ismerte mondjuk őt, vagy jól ismerte Jókait, akinek nem csak ezek a regényből dramatizált művei vannak, hanem jó néhány más drámát is írt. Vagy mondhatjuk azt, hogy Dóczi Lajost. Hát Dóczi
Igen,
Lajosnak
a csók
vagy a...
Olvastam. Be is mutatták.
Hát hogyne, persze, azt még németül is bemutatták a Burg Teaterben. Hogy Dóczi Lajos lefordított a Faustot. De mondjuk mondhatnánk még, mondjuk Nagy Ignásznak volt a tisztújítási drámája.
Valami vígjáték, ex, nem az?
Tisztújítás, nem?
Nagy jaj, de hogy nem. Jaj, de. Tehát nem, az a
Szervantal. Az a
Szervantal. Jaj, persze, tisztújt, tényleg.
Tehát mondjuk az a tisztújítást, azt felújították a Nemzeti Színházba a két háború között, és aztán az 50-es években elővették, és mondjuk még ma is játszák, de ilyen nagyon, nagyon kevés van, hanem inkább azt látjuk, hogy vannak bizonyos divatos szerzők, azokat játszák, utána eltűnnek, és aztán egészen újak jönnek. Tehát mondjuk Csiki Gergelynek is egy hatalmas drámai életműve van, és abból 5-6-ot ismerünk. De van, akiből aztán tényleg semmit sem ismerünk, vagy semmit sem tartunk számon, és a 20-as, 30-as években is mondhatunk jó néhány olyan szerzőt, Bús Fekete László, Fodor László, Lakatos László, akik Molnár Ferenc mellett még a műsornak a zömét adják, és mára teljesen feledésbe merülnek. De hát még mondjuk Békefi István is ilyen, vagy Vaszari János és Vaszari Gábor.
Békefi nem annyira Turay Dalban.
Hát igen, a Janikát ismerjük, de mondjuk, hogy jöjjön elsőjén, hát én is megvonom a vállamat, hogy az
a operetteknek a szövegeit írta a Békefi. Operetteknek a verseit írta, én úgy tudom.
Tudna-e olyan szerzőt mondani, aki a teljes ismeretlenségből jött, és valamelyik darabjával nagyon befutott.
Hát nehéz ilyet mondani. Hát volt egy olyan, mondjuk vegyük Lengyel Mennyért, tehát aki tényleg a teljes ismeretlenségből jött. Valahol azt hiszem Kassán volt hivatalnok, és feljött Budapestre, és volt egy darabja, az a cím, hogy a Nagy Fejedelem. És amikor ezt egy ilyen Ibsen utánérzés ez a darab, de egy nagyon érdekes darab, mert arról szól, hogy meghamisítja valaki a történelmet. És aztán, amikor rájön, akkor aztán le akar ezzel számolni, és beleül ebbe a dolog. Ugye ebben benne volt ez a Rákóczi kultusz, meg sok minden ilyen korabeli jelenség, és ezt a Thália Társaság mutatta be ezt a darabot, és ami hát nem volt egy nagyon nagy előadás, de hát azért jó néhányan látták, és akkor Lengyel Mennyhértet felfedezték, és megállapították, hogy nagyon jó színpadi író, sőt a munkahelyen, ahol dolgozott, a főnöke szabadságra küldte, hogy menjen el, azt hiszem, hogy Berlinbe, és ott nézzen a színházakat. Tehát tulajdonképpen Lengyel Mennyhértnek semmilyen irodalmi előzménye nem volt, ő rögtön darabírással kezdte, és ugye így jutott hát mondhatjuk, hogy a világhírig, mert vannak olyan filmek, mondjuk a Ninocska, aminek ő írta a forgatókönyvét.
Nem értem, mert ment az a járvány.
Ninocska. Ja, Ninocska, Greta Garbova. Ja, de hát a másik csúcsa az életművének persze a Csodálatos Mandarinnak a szövegkönyve, ja, amelyet kevesebben, vagy kevesebbszer emlegetjük, hogy annak ő írta a szövegét, hát ha lehet mondani egy balettről ilyet. Tehát a történetet ő írta, vagy a cselekményt, amit aztán Bartók színpadra vitt. Tehát Lengyel Mennyért abszolút ilyen volt. A többi esetben azt lehet mondani, hogy valamilyen előzményei vannak. Tehát a Herceg Ferenc is írt már novellákat, a Molnár Ferencnek is voltak újságcikkei. Tehát általában az a jellemző, hogy újságírók lesznek színpadi szerzők, és az újságírók is ilyen olyasmi témákat dolgoznak fel, mint egy novellában. De Lengyel Mennyért az tényleg ő egy hivatalnok volt, megírta ezt a darabot, bemutatta, és aztán sikert aratott. De ez nagyon ritka volt.
Lehet-e mondani azt, hogy a második világháború ketté törte a magyar színjátszást?
Hát már sokkal korábban mondjuk ketté tört a magyar színjátszás, inkább azt lehet mondani, hogy ugye 39-ben, amikor ezeket a zsidó törvényeket hozzák, az a színházat alapjaiban megrendítette, mert a színházban az igazgatók, rendezők és a színészek egy jelentős része zsidó származású volt, vagy ahogyan akkor, ugye, akik a törvény hatája alá estek, és megváltozott a repertoár, átalakították a színházak vezetőségét, kicserélődtek a társulatok. Most 45-ben, amikor a háborúnak vége lett, akkor megpróbálták ezt visszarendezni. Részben ez sikerült, részben nem sikerült. Nagyon sokan elszegényedtek, csődbe mentek, voltak, akik ugye elpusztultak a holokauszban, vagy elpusztultak a felszabadulás után, vagy az ostrom után, ahogy tetszik, és hát sokakat kiszorítottak a színházi életből, tehát mondjuk Jobb Dániát, Bárdos Artúrt, Németh Antalt, mondjuk ő Németh Antal nem volt zsidó, hanem ő a Nemzeti Színháznak volt az igazgatója 44-ig. Tehát egy teljesen átrendezték az egészet, színészeket tiltottak el, színészeket börtönöztek be. Itt egy nagyon furcsa folyamat zajlott, és hát ugye az ország romokban volt, a színházakat nagyon nehéz volt felépíteni, a Víg Színházat azt évekig nem építették föl, hozzájárult ehhez az, hogy ez egy amerikai tulajdonban volt, és nem is akartak hozzányúlni, de hát aztán persze államosították, és akkor már elhárult ez az akadály. Tehát azt lehet mondani, hogy 39 és mondjuk hát az 50-es évek 49 közötti idő, ez a 10 év, ott van egy nagyon nagy törés, és amikor az államosítás bekövetkezik, akkor pedig azért lesz egy nagy törés, mert most már nem csak a művészekről, a vezetőkről, az igazgatókról, a a színház épületekről, a színház szervezetekről van szó, hanem a közönségről és a repertoárról. Tehát egy teljesen új repertoárt építenek ki jó néhány év alatt, ami egészen furcsa. Tehát nyilván vannak klasszikus előadások, amik műsoron maradnak, de hát dömpingszerűen kerülnek színpadra olyan művek, amelyeket a politikai vezetés diktál, vagy azt a politikai elképzeléseket, ideológiai elképzeléseket szolgálják, illetve hát a közönség. Tehát az, hogy eltűnnek eltüntetik a páholyokat, homogenizálják a nézőteret. Ugye azt szokták mondani, hogy a színház épülete, hogyha bemegy az ember, akkor azt tükrözi, hogy milyen a társadalomnak a szerkezete. Mert mondjuk a 1945 előtt ott voltak a páholyok, és hát lehetett látni a társadalmi, kinek hova jutott hely, kinek mennyi volt a jövedelme. Na most ezt el akarták tüntetni, azt mondták, hogy itt demokratikus ország van, és demokratikus lesz a nézőtér is. Az operaházban, a díszpáholyban nem a király ült, vagy nem a kormányzó, hanem a Stanovistának rendeztek be egy díszpáholyt, de ugyanígy berendeztek a Nemzeti Színházban is, és aztán a közönséget pedig a munkásokkal töltötték meg, tehát azt úgy érték el. Ez egy nagyon érdekes dolog, ez kicsit olyan felfoghatatlan is talán, hogy bérleteket árultak, és a bérletekkel ugye tulajdonképpen hát arra kényszerítették, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy a viszonylag drága bérletet megvásárolják, illetve voltak kultúrfelelősök az üzemekben, akik elmentek a színházi előadásra, a mozi előadásra, azt megnézték, majd az üzemben hát ezt propagálták, vagy ezt az üzemben a dolgozókat arra sarkalták, hogy ők is nézzék meg. Tehát... Igen?
Nem tudja, az államkötvényt is ugye kötelező volt váltani.
Hát igen. Tehát, hogy...
Nagyon jó volt az.
Micsoda?
Az ember. Ez a közönség.
Ja. De nem a közönség szervezőről beszélek én most, hanem a kultúrfelelősről, aki előírta. Hát igen, előírta, hogy mit kell megnézni. Vagy ugye azt csinálták például, hogy az ember tragédiáján, amikor újra bemutatták a Nemzetiben, akkor úgy adtak jegyet, hogy jó, hát lehet arra venni, de csak akkor, ha vesznek valami másra is. Vagy az Operett Színházat kombinálták a Nemzetivel, tehát kicsit erőszakosan beavatkoztak abba, hogy a közönség hova menjen.
Ilyen sörvirsli,
felvonulni. Hát igen, egy kicsit erre emlékeztet. Illetve hát ugye ennek az a hátulütője, hogy meghamisították mondjuk, vagy hogy is mondjam, tehát hogy most úgy tűnik, mintha az egy ilyen virágzó színház élet lett volna, holott hát azok az előadások azért nem voltak olyan színvonalasak, vagy nem volt a közönség se, a figyelme se volt annyira, nem összpontosított arra az előadásra. Tehát kicsit...
Ilyen mesterségesen hát felfújták,
egy mesterségesen.
Az igaz, azért ott is voltak elég jó előadások. Hát arról nem beszélve, ugye, hogy 70-ben bemutatták az Őrült napolóját, mindenki őrülten kereste rá a jegyet. És volt egy Raffai Savolta nevű kecskeméti tanítónő, Osztovics Leventét hozták fel, tud róla?
Igen.
Tessék?
Igen, hallottam, igen.
Elég jó darabjai voltak.
Akkor ide kapcsolódna, hogy végül is mi az, ami fellendítette mondjuk 56 után, talán mondhatjuk így a magyar színjátszást, és mondható-e, hogy a 60-as, 70-es években, talán a 80-as évekig, talán a fénykorát élhette a magyar színjátszás, én nem tudom, csak kérdezem, és mi lehetett ennek az oka? Mert végül is valahol egy kicsit leszorított környezetben kellett a megfelelő színi direktoroknak és a színészeknek megnyilvánulniuk. Lehet, hogy épp ez volt az a leszorított gőz, ami kihozott nagyon sok tehetséges színészt?
Hát igen, ugye 56 után ugye megváltozik minden. Tehát 56-ban már arról is tárgyalnak, hogy mindenki azt mutathat be, amit akar. Tehát, hogy megszűnik azzal, hogy megmondják, hogy ezeket a darabokat lehet játszani. Hát ez nem következik be egy csapásra, de azért egy kicsit szabadabb lesz a műsortervezés, és vannak olyan színházak, ahol bemutathatnak már nyugati szerzőket is, mondjuk a Kazimír-féle Jókai Színházban, vagy aztán a Thália Színházban, vagy a, vagy a Nemzeti Színházban a Major Tamás is kísérletezik másfajta darabokkal is. Illetve hát természetesen a legnagyobb áttörést azért az a 70-es évek végén, 80-es évek elején az Zsámbéki Gábor, Székely Gábor, Asher Tamás megjelenése hozza, ugye, akik már egészen másfajta színházat csinálnak, mint az elődök. Na most, hogy valamennyire a színház azért természetesen ideológiai meghatározások között működik, meg párt utasítások között, de hát azért nem lehet úgy cenzúrázni egy színházi előadást, mint mondjuk egy könyvet. Mert a könyvet azt kihúzzák, az úgy marad. Na most a színházi előadásban lehet azt mondani, hogy ezt ne így játsszák, ezt ne úgy játsszák, ezt ne úgy játsszák, de minden este nem állhatnak ott, és amikor valamilyen gesztust, vagy egy hangsúlyt, vagy akár csak arra a napra rímelő mondatot meghall a közönség, akkor tarsba tör ki. Tehát, hogy egy nagyon veszélyes terep is a színház ebből a szempontból, de azért minden esetre engedték azt, és a színház egy olyan, hát hogy is mondjam, hogyha ezt a forradalmat valahol megvívták, akkor részben a színházakban vívták meg azzal, hogy újabb és újabb szerzőket, hogy mondjuk Molnár Ferencet újra lehessen játszani, vagy az egy nagyon-nagyon jelentős előrelépés volt, hogy amikor az 56-ban elítélt Hályi Gyulának a Mohács című történelmi drámáját a Madár Színház színre vitte. Az egy jelentős tettnek számított, illetve hát az egy gesztus volt a hatalom részéről, hogy na hát mi olyan erőteljes már, vagy olyan erős ez az állam, hogy még egy ilyen eltévejedett pártagnak egy nagyon jó darabját is bemutathatjuk. De ugyanilyen volt, ami mondjuk nem ideológiához kapcsolódik, meg nem politikához, amikor a macskákat bemutatják. Tehát az is egy óriási jelentőségű tett, amivel hát az európai színjátszáshoz, vagy az európai színjátszásnak a törekvéseihez igyekezték a magyar színházat illeszteni. Na most, hogy a magyar színház az nagyszerű volt, vagy kiemelkedő, azt mondjuk nem én mondom, hanem azt mondják többen, akik mondjuk visszajöttek Magyarországra, és magyarok, színészek és színházi emberek, és akkor megdöbbentek, hogy ez a színház egészen más, mint amit ők ott hagytak, vagy itt hagytak. És aztán abból is látszik, hogy ez a színház élet milyen jelentős volt, hogy mondjuk a Katona és a Színház vendégjátékai külföldön mekkora sikert arattak. És hogy ezeket az előadásokat hogyan fogadták. Persze nyilván voltak olyan előadások is, amelyeknek inkább a politikai pikantériá, amit inkább a politikai pikantériá nagyít föl, mondjuk a Marasád kaposvári előadása, az valószínű, hogy abban a pillanatban ott volt valamilyen töltete, vagy volt valamilyen hát hatása, de nem biztos, hogy ha ma azt megnézzük, akkor ebben ezt érezzük, ezt a hatást. Ha a macskákat megnézzük, akkor ott látjuk, hogy ott valóban egy színpompás, magas színvonalon eljátszott, elénekelt előadásról van szó. Tehát ugye a színházban nagyon érdekes, hogy nem biztos, hogy azt nekünk el kell utasítani, hogy ez egy divatos műfaj, vagy egy divatos színjáték típus, hogy akkor azzal mi ne foglalkozunk. Tehát a musical azt lehet színvonalasan csinálni, és csak úgy érdemes csinálni. És hát ha valamilyen prózai előadásról van szó, vagy kísérleti előadásról, ami egy magas rendű irodalmi műből készül, de unalmas, vagy nem lehet megnézni, akkor a közönség úgy is föláll, és elmegy. Tehát azt gondolom, hogy ezeket mindig szem előtt kell tartani, amikor a magyar színházi életről nyilatkozunk, vagy azt is szem előtt kell tartani, hogy amikor ugye először engedélyezték azt, hogy magántársatok létrejönnek, akkor bizony sok blöff is volt. Tehát a Karinti Márton féle társulat, vagy volt egy ilyen hököm, vagy egy ilyen másik, ugye botrányok is voltak, abban maradt az előadás. Az Arsenyi Gábort látjuk a képernyőn, mindig megkérdezik tőle, hogy igen, egy óra múlva itt vagyok, nem tudom mi. De azt még senki nem tette fel, és mesélje már el, amikor ott hagyta az előadást, az hogy volt, mert ugye két helyen kellett volna föllépnie, és máshogy nem lehetett egyeztetni, csak úgy, hogy az egyik helyről elment a másik helyre. Tehát ez, ugye voltak azért ilyen visszásságok, amik erre az időszakra rányomták a bélyeget.
Karinti Márton mesélte, nem olyan rég hallottam a Klubrádióban. Nagyon hideg volt egyik este, és nem volt közönség a színházban, és ő találta ki, hogy a Rákóczi térről hívnak ott dolgozó embereket. Mentek férfiak és nők, és nagyon tetszett, hú, de jó, buli, színházba megyünk. Nagyon élvezték az előadást, a második fölvonás elején azt mondta egy borizva, lányok, nem kéne menni dolgozni? És akkor ott hagyták az előadást. Ezt így mő mesélte. Egy hete vagy két hete hallottam.
Hogyha a magyar világnyelv lenne, akkor az ön véleménye szerint kik azok a színészek, most maradjunk a 60-as évektől ismert színészeknél, mert talán jobban képben vagyunk. Tehát kik azok a színészek, akik méltán válhattak volna világhírűvé? Tehát akik nagyon-nagyon nagy karakterek voltak, és teljeset tudtak nyújtani.
Hát szerintem Bessenyei, Sinkovics, tehát a Nemzeti Színház nagy Dajka Margit, tehát mondjuk Kismanyi, vagy Básti Lajos. Hát igen, tehát
ők az... Szerintem a Berkati is.
Hát igen, de mondhatnánk jó néhány nevet.
Törőcsik, sokat lehetne mondani, persze.
Szóval...
Sokat lehetne. A Ferrari Violettának kint is sikerült.
Hát valami sikerült, igen.
Tehát akkor gazdagok voltunk mi színésznagyságokkal.
Nagyon gazdagok szerintem. Én úgy gondolom, hogy igen. És nagyon jó volt a színészképzés. És tulajdonképpen a tehetségeket is azért egyengedték, a tehetségek útját. Hát amikor ugye arról beszélnek, hogy ez vagy az a színész nem érvényesülhetett, mert megakadályozták, abban én nem nagyon hiszek. Tehát azért azt láthatjuk, hogy azért jó, nyilván akik szeretnek, soha nem elégedett senki, de azért akik nem hiszem, hogy nagyon elkallódtak. Voltak persze, akik kallódtak a pályán, vagy mondjuk, de annak nem biztos, hogy az volt az oka. Hogy nem kaptak szerepet. Hát kallódhat, mert mindenféle, mondjuk a Balkai Géza esetére, ha gondolunk, akkor persze, akkor nem mondhatjuk, hogy nem kallódott, mert a végén már elég kis társulatokban játszott, de hát az nem azért kallódott, mert a Katonizsa Színházban nem kapott lehetőséget. Én azt gondolom. Az persze nyilván, hogy egy színésznek, vagy egy embernek a pszichéjét nehéz megfejteni, vagy nehéz azt mondani, hogy bezzeg, micsoda szerepeket kapott, hát miért hívott akkor? Hiszen ha ugye hát ez egy hülye kérdés, vagy egy ostobaság ezt mondani, de nem hiszem, hogy, hát igen, nyilván ő úgy érezte, hogy mellőzik, a közönség meg lehet, hogy nem, vagy tehát ezek ilyen nagyon-nagyon furcsa gondolatok, vagy furcsa dolgok, hogy egy ki a tehetséges, kit mellőznek, miért ő játssza a szerepet, hogy az egész társulatot foglalkoztatni kell. Szóval hát ezek ilyen vannak olyan, mindenkinek vannak szempontjai. Kivel könnyebb dolgozni? Hát igen, ezeket nehéz.
A színház világában abszolút nem vagyok járatos, de úgy gondolom, hogy azok a magyar színészek, akik 1960 és mondjuk 1985-90-ig érték azt a kort, amiben játszhattak, azok egy nagyon gazdag életpályát hagyhattak maguk mögött, és úgy gondolom, hogy sok esetben sokkal jobban jártak, hogy itt Magyarországon éltek, és nem másutt, mert ott ilyen mennyiségű és változatos darabban biztosan nem játszhattak. Ezt csak azért mondom, mert ugye 90 után néhány idézőjelben régi nagy magyar színész hazajött, és amikor műsor volt velük, akkor a kint eltöltött évtizedeknek a termése az egy-két darabban való szereplést jelentett, míg az itthon maradottak, azok havonta több darabban játszottak és évtizedeken keresztül. Tehát végül is utólag sokan szitták ezt a 60-as, 90-es éveket, de ha megnézzük a mai színház világát, akkor még mindig azt lehet mondani, hogy ott a színészek valóban kitölthették a pályájukat.
Hát igen, nézzük csak azt, hogy nagy szereplős, több szereplős darabok vannak. Tehát nem az az elsődleges cél, hogy minél kevesebben játszanak, minél egyszerűbb legyen a díszlet, minél rövidebb legyen az előadás, a közönség fárad, megy a busz, eddig tartson, addig tartson. Tehát ilyen korlátok nem voltak. Megengedhették maguknak vidéken azt, hogy azt mondták, hogy mi nem játszunk operettet. Tehát a Székely Gábor szónokon azt mondta, hogy nem. Csinálunk egy olyan színházat, ahol nincs operett, és a Szolnoki Színház Székely Gábortól egészen Spiró Györgyig nagyon hosszú ideig színvonalas, vagy hogy mondjam, magas színvonal előadásokat produkált.
Fölhozták a 100 év magányt.
Hát abszolút a 100 év magányról is, igen. De mondhatnánk más példákat is. Tehát való igaz, hogy a színészeknek nagyon termékenyek voltak ezek az évek, de hát ez az akkori kultúrpolitikának, vagy az akkori színházpolitikának is köszönhető, és hát annak, hogy hát ugye nem foglalkoztatni is kellett az embereket, meg. Tehát azért volt valamilyen, most ilyen sablonokat mondok, hogy szociális háló, meg nem tudom mi, de hát persze ezek azért nem ilyen üres szavak, hanem valóban akkor abból állt az emberek élete, hogy a színészek is, hogy próbáltak, előadás volt, film, rádió, szinkron, tehát nem a szinkron színész, ugye hallgatjuk a televízióban, hogy kit játsszák a szerepeket, hát nem is tudjuk hova tenni. Akkor egy régi filmben meg azt látjuk, hogy a legkisebb szerepet is jelentős művész játszott, és hát nyilván hát mindennel meg lehet csinálni egy szinkron, tehát nem kell ahhoz Kossuth Díjas művész, de hát azért más a hangsúlyozás. Hát szinkron szerepekben is lehet olyat hallani, hogy teljesen félreérti a magyar mondatot, és pont oda rakja a hangsúlyokat, ahol nem kéne, hiszen az csak úgy felolvassák, nem is nem gondolkodnak rajta. Tehát azt gondolom, hogy igen, a magyar színészek szerencsések voltak, és hát szerencsés volt a közönség. És tegyük hozzá, hogy nem csak a budapesti közönség, hanem a vidéki közönség is, hiszen mondjuk a Székesfehérvárra elmentek, Kaposvárról elmentek, Kecskemétről, a Szolnoki Színház is járta az országot, ha nem is minden előadás. Tehát nem csak azt láthatták, ahol éppen azt a szűk műsort, ahol éppen éltek.
És hogyan jellemezni 1990-2011 időszakot?
Hát ezt nehéz jellemezni. Tehát ugye van egy nagy struktúraváltás, amit azt értem az alatt, hogy mondjuk a Madách Színház, ami egy erős prózai színház volt, és játszottak zenés darabokat is, az egyszerűen egy körúti bulvár színházzal alakult.
Ádám.
Igen, Ádám Otto korszakában.
Emlékszünk rá, hajaj.
És az most egy bulvárszínház lesz, a Víg Színház is tulajdonképpen átalakul. Ma kortárs magyar művek nincsenek, hát gondoljuk arra, hogy ott játszották a Csurkának az összes darabját, vagy a Pestiben, vagy a Vígben. Játszottak Őrként, tehát azért az
Képzelt riportot,
igen. A Nemzeti Színház megint csak ugye egy egészen válságos időszakon ment keresztül, és ott megjelennek ezek az alternatív társulatok, kis létszámmal nem végeztek mondjuk főiskolát, amatőrök voltak. Azt látjuk, hogy nagyon jelentős közönséget vonzanak. Tehát egy alternatív előadáson nem lehet jegyet kapni. Intér Béla társulata, vagy a Kréta kör, ami már meg is szűnt. Extrém helyekre tartják az előadásokat, tehát már az, hogy nagy színházban kulisszadíszlettel már nem nagyon tartanak jelentős bemutatót, hanem mondjuk éppen itt is volt a Bánban, ugye a Vakok Intézetének a színház termében, amit a Kréta kör játszott, de játszik a Kréta kör a Fészek klubban, játszanak a Zsámbéki rakétabázison, tehát a legfurcsább helyeken játszanak, és hát a közönség pedig hát ugyanúgy viselkedik, én azt látom, hogy néhányan vannak ilyen rajongók, többször megnézik ugyanazt az előadást, természetesen hát nem úgy, mint valaha, hogy nem csak egy-két ember volt, hanem akkoriban megjelentek olyan újságcikkek, hogy a lányok a Csárdás királynőt 35-ször látták, mert meg tudták venni őket. Tehát én úgy gondolom, hogy egy ilyen furcsa átrendeződés van, és sok meglepő vállalkozás van, sok, amely valóban egy réteghez szól, tehát hogy nem, a színház már nem az a kulturális intézmény, amely a tömegeket akarja megszólítani, illetve vannak olyan színházi előadások, amelyek a tömegekhez szólnak, de azok nem biztos, hogy drámai művek, tragédiák, vagy klasszikusok, hanem inkább zenés darabok, vagy inkább ilyen bulvár darabok, és hát a kísérletezés az pedig nem ismer határokat, és hát ezt lehet nevezni extremitásnak, polgárpukkasztásnak, mondhatjuk bárminek, de azért ez a jelenség létezik, amíg közönség van, addig létezni is fog. És hát lehet persze ezt meggátolni valamilyen anyagi retorziókkal, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát azt mondani rá, hogy ezt nem támogatjuk, a másikat támogatjuk, de hát az sose vezetett jóra, semmilyen művészetben, amikor így próbálták szabályozni, vagy így próbálták irányítani, hogy milyen legyen az a művészeti ág.
Hát az én értékrendem szerint a színház az egyenlő a magas szintű irodalommal. Most két példát szeretnék kérni öntől a 90-től a mai napig terjedő időszakra, amikor valahova nagyon lezüllött az obszén kifejezésektől és a trágárságtól egy színház vagy egy színdarabot említene, és ellentétként egy olyat, ami igazán értékteremtővé tudott válni, akár úgy, hogy teljesen újat mutatott új eszközökkel, de a színvonalat magasan tartotta.
Hát nehéz dolog ezt most így kapásból mondani valamit. Hát mondjuk mondhatjuk, hogy az értéket és a színvonalat magasan tartott, azt mindenek fölött a Katona Jöjjön Színház bármelyik előadását említhetjük. Szóval, amikor kérdezik tőlem, hogy mit érdemes megnézni, akkor mondom, hát én sajnos nem mindent látok, vagy sok mindent nem látok, de a Katonába bármikor elmentem, ott azért még nagyon nem lehetett, nem csalódtam, sőt, hát azok a legjobb előadások szerintem, amiket a Katonába játszanak. Hogy egy ilyen obszén vagy ilyen lezűrött előadást, hát ugye lehetett hallani a rádióban, vagy lehetett olvasni róla, de ezeket sem láttam, úgyhogy ezekről azért nem akarok, nem akarok nyilatkozni, tehát én olyasmit. Sajnos inkább azt kell, hogy mondjam, ami nem a kérdés megkerülése mindenféleképpen, hogy nem is ez a fő probléma szerintem, hogy vannak ilyen obszén és tényleg ilyen jellegű kísérletezések, mert ezek kiveti magából, és tényleg csak ez arra van, hogy pukkasztani, vagy valamilyen szenzációt kelteni, hogy beszéljenek róla. Inkább azt tartom én szomorúbbnak, hogyha egy vidéki előadást megnéz az ember, és akkor úgy megérti, hogy mondjuk a két háború között, amikor arról beszéltek, hogy voltak ilyen dali társulatok, ahol nem volt zenekar, hanem egy zongorával vagy két zongorával kísérték a János Vitézt. Szóval hogy vannak olyan élményeim, amikor azt látom, hogy egy magas színházi, vidéki színházi kultúra az egy pillanat alatt arra színvonalra jutott, ahogyan a két világháború között játszották az előadásokat. Tehát, hogy nem volt díszlet, hogy nem voltak megfelelő színészek. Én azt nem tartom jónak, hogy mondjuk egy vidéki társulatban nincsenek színművészeti egyetemet végzett művészek, hanem az ottani stúdióból, akiket ők oda vesznek, és hogy valamilyen színész képzés folyik, hogy azokat emelik ki, és azok játsszák a főszerepeket. Nekem ez egy kicsit, hogy is mondjam, olyan idegen, vagy nem tudom, és ez talán ez egy kicsit jellemzi ezt a helyzetet most.
Szeretnék kérdezni, arról van szó, hogy a rendező, tehát amikor rendezik a darabot, tehát amikor a párt állam idejében, hogy mennyire rendezhetik úgy a darabot, hogy politikailag, vagy egyéb okok miatt, vagy a rendszer miatt a szöveget megváltoztatták, vagy pedig módosították a darabot, tehát amit eredetileg leírt történetekről van szó, és ez elmásították. Múlt-e vagy előfordult-e a 70-es vagy a 60-es évek körül, vagy 50-es, tehát amikor ezek a politikai dolgok voltak a pártállam idejében?
Hát olyan nagyon nem fordult elő, hogy a szöveget megváltoztatták, mert ugye azt nem nagyon lehetett. Olyasmi előfordulhatott, hogy mást játszottak mondjuk, vagy azt a szöveget máshogy értelmezték. Tehát mondjuk amikor a harmadik Richárdot játszották, és úgy hirdették ki az ítéletet, hogy nem is hallgatták meg a tanúkat, hanem rögtön felolvasták a papírról, akkor azt érezték az emberek, hogy hát ez bizony ez a Rajkperrel is így volt, meg ezekkel is így volt. Na most a 70-es években a rendezőkkel leíratták azt, hogy hogyan akarják megrendezni a darabot. Kértek egy olyat, hogy a rendezői koncepció ismertetése. És amikor ezt elolvasták, akkor azt mondták, hogy mi ezt nem engedjük, hogy ezt ez szerint a rendezői koncepció szerint rendezze meg, hanem ezt meg ezt kell meg kicserélni, vagy megmásítani. Ugye tudjuk azt is, hogy az Örkénynek a műveit, amikor színre vitték, akkor ott jeleneteken, mondatokon folyt a vita, hogy ezt lehet-e mondani, nem lehet mondani, vagy Csurkánál is, vagy a Spirónak a Csirkefejénél, és ott ülnek a próbákon, tehát beavatkoztak közvetlenül az előadásokba. Tehát ezek ismert dolgok. Hát olyasmi azért ilyen nyílt lázadásra nem nagyon került sor, de hát mondjuk a színházban elég, ha csak egy kis szünetet tartanak egy bizonyos szó előtt, vagy egy mondat előtt, és akkor az egészen más értelmet nyerhet. Tehát inkább azt gondolom, hogy erről volt szó.
Bródi koncertjén voltunk most, hogy a Magyar Dalnapja volt, és énekelt egy olyan dalt, amiben valahogy a szózatra emlékeztetett, hogy itt a helyed, hogy hiába mondják ostoba sötét lelkek, hogy menj el, akkor is itt a helyed. Egy politikus, nem tudom ki volt, de a nevét sem érdemes megjegyezni, úgy gondolom, azt mondta, akinek nem tetszik itt Magyarországon, menjen el. És Bródi ezzel a dallal erre reflektált vasárnap. Ja, meg azt szerettem volna még mondani. Az előbb arról volt szó, hogy a díszletek ilyenek voltak, hogy abban a bizonyos aranykorban, mondjuk az Operaház aranykorában, mikor még Olá Gusztáv és Nádasdy Kálmán voltak a fejek, akkor a Tannhäuserban Olá Gusztáv odavarázsolta a színpadra Warburg várát. Amikor 89. március 4-én bemutatták a Tannhäusert, Szinetár Miklós rendezésében, furcsa módon kopár volt a szín. Nekem mondták az okos emberek, hogy ha tudnád, hogy ez milyen volt akkor, hogy tényleg az van, hogy minél kopárabb legyen, azért ez olyan illúzióromboló, nem?
Hát igen.
És most az én gondolatomban is bizony az volt.
Hát most ugye kitalálták, hogy ilyen 3D-s díszlet lesz, majd szemüvegkel kell nézni.
És az
a Lohengrin rendezés, emlékszik rá, látta? Az egy eszme, a Wagner Kata, a Richárd úrnak a dédunokája.
Ja, nem láttam, de tudom, igen, vagy a Erkel színházban.
A zene nem arról szólt, az megállt az eszünk. Volt, aki azt mondta, hogy szerette ezt a rendezést, ízlések és pofonok.
Hát igen.
De azért odafigyelhetnének az okos emberek legalább arra, hogy miről szól a zene, nem?
Hát persze, de hát ugye lehet azt is mondani, hogy ellenpontozzák a zenét is. Hát, ugye mindenfélét ki lehet azért esztétizálni egy jelenségből.
Na, tényleg, hogyha már itt tartunk, a múlttal végeztünk, mit vizionálna előre? Milyen lesz a jövő színháza? Mi az, amit mássá tette egy kicsit úgy, hogy az érték megmaradjon?
Hát nem tudom, hogy mit teszi mássá, hogyha milyen 3D-s díszletek lesznek. Szerintem ez a látvány, vagy ez a látványosság, vagy ezek az effektek, vagy az, hogy a technikai fejlődésnek nincsen vége, az azt hiszem a színházi előadást is befolyásolja majd. Hát én azt várom, hogy esetleg az interneten lehessen nézni úgy a színházat, hogy melyik kameraállásból, és nem tudom, és bemenni az énekesnek a zakója mögé, és onnét nézni, mert tulajdonképpen ezek már nem technikailag már nem kihívások, ez már csak meg kell valósítani, rá kell tenni mindenkire egy kamerát, én azt gondolom. Tehát, de hát lehet, hogy aztán ismét majd felfedezik a színháznak az eredeti
a hagyományos
változatát. Tehát az, hogy a csupasz térben egy ember megjelenik, és mást játszik, mint ő, ami. Azt hiszem ez a lényege, hogy azzal nyűgözi le a közönséget, hogy elhiteti, hogy nem egy színész állott, hanem egy figurát játszik. Tehát mondjuk Besenyeinek, vagy Sinkovicsnak, vagy soha nem érezzük azt, hogy Besenyeit látjuk, hanem azt látjuk, hogy látunk egy bánt, vagy látjuk a második Endrét, vagy nem tudom, Otellót, aki mint emlékeztetne minket arra a színészre, aki már játszott ezt a szerepet máskor is. Tehát a mostani előadásokban meg inkább úgy tűnik, hogy ugyanazt a színészt látjuk, ugyanazokkal a manírokkal, egy másik szerepben. Tehát nem azt mondom, hogy Besenyeinek nem voltak manírjai, vagy Sinkovicsnak nem, mert mindenkinek egy idő után manírjai lesznek, de mégis azért a fénykorban, vagy amikor a művészetüknek a csúcsán volt, akkor ők nagyon határozott karaktereket jelenítettek meg. Na most persze ez nem kell jelmez, nem kell maszk, nem kell ahhoz, hogy egy karakter megjelenítsen valaki, ahhoz valóban elég egy üres tér, és elég az, ha el tudja hitetni a közönséget. És kell egy olyan társadalmi pillanat, vagy társadalmi lélekállapot, amikor mindenki hasonlóan gondolkodik egy-egy jelenségről. És hát ugye a legnagyobb probléma szerintem az, és a színháznak, mint egy tömegeket befolyásoló művészetnek a válsága, vagy ha beszélhetünk válságról, vagy átalakulása, az éppen azért zajlik, mert a társadalomban szinte, itt vagyunk 8-an, majdnem, hogy mind a 8-unknak más a elképzelése, más az érdeke, más a véleménye, és hát egy ilyen színházi előadásban ez nem lenne egy ilyen közös élményünk, vagy nem lenne egy színházi előadás, nem lehet egy közös élmény ilyen feltételek mellett. Persze a musical lehet közös élmény, mert az érzékiség, vagy a zene, a külsőségek, a tánc, tehát ami az embereknek az érzékeire hat, az dominál. De amikor a gondolatok, vagy az érzelmek, azok a dinamizmusok, amelyek a társadalomban munkálnak, azok jelennek meg a színpadon, akkor ugye mindenki más gondol hirtelen arról.
Ez érdekes. Én azt gondolom, hogy attól is függ ez, hogy kinek mi a fontos, ki mit figyel meg a színpadon, nem?
Tehát persze, de azért valamennyire vannak hangsúlyos részek
hát
a színpadon.
Persze, vannak, de attól izgalmas nekem. Volt több olyan eset az operában is, meg más színházakban is, hogy valaki elmondta, hogy mit lát, és abból valamennyire ki tudtam venni az illetőnek részben a szellemi színvonalát is. Persze ez nem az operában volt, hanem a Thália Színházban, a Tibó család például. De mindenki más figyel meg. Vannak olyan emberek, akik olyan apróságot is megfigyelnek. Hát azt sose felejtem el. Abban a bizonyos 60-as Ványa bácsi előadásban, a MGP, tudja?
Igen,
Na igen. Leírta, ez egy csoda volt, hogy amikor azt mondja Szonya a doktornak, azt mondja, ne igyon, nem áll jól magának, meg hogyha lenne egy barátnője, mit tudom én, magyarázva, vagy értésére szeretné adni, hogy tetszik neki a doki, és amikor elment a doktor, Szonya megsimogatta az széket, ahol a doktor ült. Ez egy olyan fantasztikus dolognak tudom én, hogy nem tudom, hogy sokan figyelnek-e ilyesmire, és az én gondolatomban az volt, ezzel tovább vitte az előadás, ilyen apró dolgokat tovább lehet vinni.
Hát persze, hogy nem.
Igaz? Bizony.
Tehát azért, de hát azért, azért ezeket úgy rendezik, hogy azért erre figyeljen a közönség. Tehát nyilván van, egészen máshogy nézik az emberek a színházi előadást, mert van, aki felületesen, vagy nem is érti meg, amiről szó van. De azért a rendező, vagy a színész azért arra törekszik, hogy ezeket az apróságokat felfedezzék. Tehát a színházban nincs egy véletlen mozdulat. Nincs. Illetve ha véletlen mozdulat van, az elég nagy baj. Tehát az mondjuk a
bakhalivát
az okoz. Hát igen, vagy igen, tehát hogyha valaki véletlenül, utána ugye azon töri mindenki a fejét, vagy hát ha nem is mindenki, hogy azt miért csinálta. Miért csinálta egy olyan gesztust. És akkor vége van az egész elképzelésnek, az egész koncepció.
Még ezt elmondom, aztán ígérem, hogy eldugolok egészen, hogy láttuk a Jász újra szem, emlékszik egyébként?
Igen,
nagyon nagy sikerül a Kern András és Halász Judit. Ültem az első sorban, tágra nyílt szemmel, füllel, hallgattam, és a Kern András mindent mondott. Borotválkozom, öntöm a vizet, és én arra gondoltam, hogy valószínűleg azért tette ezt, mert itt magasodott így a fehérben. És akkor utána volt szerencsém vele telefonon beszélni, rádióból,
igen.
És mondta, hogy nem, ez így kellett, hogy ő neki ezt mondania kellett, hogy ezeket az apró dolgok, pedig hát ugye ezeket a közönség látja. És én azt hittem, hogy azért nagyon látom, hogy én nem látom.
Akkor ezt egyfajta csalódásként élted meg utólag,
nem? Nem, én különösen jót nevettem. Mikor mondta, hogy jót nevettem.
Jó, halad az idő, most tegyétek fel a kérdéseiteket, ha van még, mert hát utána berekesztjük a beszélgetést.
Azt kérdezem, hogy a nehéz gazdasági helyzetben lehet-e jósolni valamit előre, hogy ez mennyire befolyásolja a színháznak, amit
szinten. Hát ez alapvetően befolyásolja, tehát itt biztos, hogy itt csődök sora következik, és most én nem akarok azért tényleg itt ünneprontó lenni, de azt lehet látni, hogy a József Attila Színháznak a esete az nem az utolsó. Szóval itt ahol ilyen kölcsönökből meg adósságból élnek, ott azt nem fogják kifizetni. Tehát ugye azt látjuk, hogy a II. Világháború után is a nagy összeomláskor kifizették a színházi adósságokat, egy darabig utána államosították. Ez most nem következik be. Tehát itt most a gazdasági törvényszerűségek fogunk diktálni, és aki nem tudja rentábilissá tenni, ott vége. Nyilván valami támogatás lesz, de nem olyan jellegű, vagy olyan mértékű, ami eddig volt.
Van igény annyi színházra Budapesten, amennyi van? Nem tudom most szám szerint mennyi lehet.
Azt hiszem van, mert az inkább az a probléma, hogy a színházjegyek bevétele az nem nagyon fedezi a kiadásokat. De hát azért a színházak telt házzal mennek. Nem lehet olyan jegyet kapni, én úgy tudom.
Hát igen, általában első sorok olyan 6-7 ezer forint egy jegy, ha jól tudom. Igen. Ugye az operában meg akár hát 25 ezer is.
7400 forintos helyen ültem főpróbán. Ja, nem, a Wagner Társaság jó voltából, a harmadik sorban.
Na, hát bízunk abban, hogy színház a világ, és amíg lesz világ, addig lesz színház is, és nem csak mi általunk, hétköznapi emberek által, hanem a színészek révén is. És én megköszönöm vendégünknek, hogy eljött, és egy tartalmasat beszélgethettünk.
Én is köszönöm,
hogy meghívtak. És nagyon megdobta az agyamat, köszönjük szépen. Olyan sok szépet és kevésbé szépet visszaidézel. Az ember élete egy emlékkönyv, nem?
Hát igen.
Nyitjuk, hajjam, nyitjuk,
nyitjuk, nyitjuk.
Most azt elmondanám, hogy ugye második vendég nincs, három színészt is megkerestem. Sajnos mind a három a későbbiekben lemondta a szereplést, úgyhogy most ezennel vége lesz. Még annyit elmondanék, hogy a jövő hónapban az első téma a magyar filmjátszás, a magyar mozi története lesz. A második vendégnek egy filmrendező fog eljönni.
Ki még? Tudod már, aki?
Tudom, de feljön, ja, most nem jön be. Októberben a téma, az első a Pirosor Bohóc doktorok lesznek, ott a művészeti vezető fog eljönni, aki egyben Bohóc doktor is. A második vendég pedig a Fővárosi Növény és Állatkert állatorvosa, tehát itt az a Kapocsa doktor, bár hát ugye az egyik nem tényleges doktor, még a másik igen. Decemberre szeretném elhívni, nagyon minimális az esély, hogy sikerül Krudinál Kalajost, ha őt nem, akkor valakit mást. A téma pedig az első lenne az arab politikai világ, a második téma pedig az arab hétköznapok lesz, hát ezt tervezem erre az évre. És hát várunk benneteket továbbra is szeretettel.
Na, beszélünk és irányunk, akkor jövünk.
Jó. A pogácsa meg teja van, önkiszolgálóként működünk, úgyhogy rohamozzátok meg, mert nagyon finom.
Igen.
Tényleg finom, itt dobta.